Életének 84. évében hétfőn elhunyt Csukás István a nemzetművésze. Az író emlékére most megismételjük az Inforádió egy korábbi vele készült Aréna című műsorát.
Jó estét kívánok, köszöntöm az Aréna hallgatóit, Seres Gerda vagyok. Mai vendégem Csukás István, költő, író, a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, nagyon jól esik minden érdeklődés, különösképpen jól esik az Inforádió érdeklődése. Régi bútor darab vagyok, ha szabad így mondani.
A legtöbben viszont talán a meséiről ismerik, és itt is sokat beszélt már erről, a költészetéről viszont kevésbé, ezért azt gondoltam, hogy most beszélgessünk elsősorban erről. Tandori Dezső úgy fogalmazott önről, hogy az akármiben tanulja meglelni a mindent. Hogyan lehet rábukkanni a mindennapokban a témára?
Ez egyrészt egy kicsit, ha talán lehet így mondani, elszállás kérdése, és olyan értelemben elszállás kérdése, ez visszautal az embernek a pályakezdésére, tehát a 17-18-es koromban kezdtem én a pályámat, illetve akkor jelentek meg az első verseim. Azért utal vissza, mert ilyenkor, ekkor keresi az ember a hangját. A mindenki keresi a hangját, nálam sokkal nagyobb költők is keresték a hangját, ez egy természetes dolog, tehát Ady Endre is kereste a hangját, az első két kötetben nem volt igazán sikeres, József Attila is kereste a hangját, és természetesen megtalálták, és én is elég hamar megtaláltam, ami azt jelenti, hogy a hangot megtaláltam, tehát hogy milyen hangerővel szól az ember, tehát milyen tüdővel bírja, másrészt pedig a témát is jelenti egy kicsit, tehát egy témaválasztás is folyik. Ez a tudatosabb rész, a témaválasztás. Nekem voltak ideáim, ha szabad így mondani, ideáim. Tehát például az egyik ilyen ideám volt Petőfi Sándor költészete, akihez gyerekkorként jutottam hozzá, mégpedig azért, mert ugye, mikor megtanultam olvasni, én nagyon szerettem, azóta is olvasok, vakulásig, ha kell. Ez az egyetlen igazi nagy szenvedélyem. De nem nagyon voltak könyvek gyerekkoromban, ugye, de minden háznál volt, nálunk is volt egy Petőfi összes verse. Én Petőfi összes versét most már utólag is egészen nagy örömmel biztos vagyok benne. Petőfi versét is úgy olvastam, mint egy mesét, és lehet is úgy olvasni. Tehát nem csak az elbeszélő költeményeket, hanem a többit is, megye ugye a szamárom, földig ér a lába. Ez egy nagy csoda volt nekem akkor, később pedig a csodának a másik része az volt, és ezért tartom fantasztikus költőnek és példaképemnek Petőfit, mert ő olyan nyelven írt, ahogy az emberek beszéltek. Ezt elég korán felfedeztem, ugye jó fülem volt. Na most ez volt a visszatérve a kanyar után a kérdésre, ez volt az én tudatos elhatározom kicsit, hogy a költői témák közül, mert nem most a költői téma van, ha gondoljuk, vagy akarjuk, a félkezünkön megszámolhatjuk, meg ugye a szerelem, a halál, a szülőföld, az Isten téma, ugye a témák közül én próbáltam azokat megkeresni, vagy megverselni, amelyik egy kicsit úgynevezett hétköznapiak.
Ez a téma hétköznapiságát jelenti, vagy a nyelvét, ahogyan Petőfinél?
Mind a kettőt jelenti, a téma egy kicsit vonzza a nyelvet is. Na most ezt egészen még világosabban megfogalmazva, és egyszerűbben azért így lehetne megfogalmazni, hogy a költői magasságokból, ahova igen hamar föl tud repülni egy kamasz főleg, ugye kamasz költőként kezdtem, igyekeztem egy picit visszatérni a földre. Ez ugye ellentmondás, ma a költészet ugye fölfele repül, általában hogy igyekszik fölfele repülni, de nem ellentmondás, mert korabeli vagy én korombeli költők, öregebb költőtársak, mert például Szabó Lőrinc is valami hasonlót csinált, ő is az egyik példaképen volt. Visszatérve az idézetre, vagy a Tandori magyarázatra, ez talán ezt is jelenti, hogy egyrészt próbáltam tágítani a költői megverselhető témáim körét, ugye, másrészt pedig a világnak egy talán egy picit ismeretlenebb részét igyekeztem megverselni.
Igen, Farkas László ezt úgy fogalmazta meg, amit ön az előbb magyarázott, hogy olyan kétkezi versek, olyan pulóveres dalok. Ezt helytállónak érzi?
Igen, ez is egy szándékos dolog volt. Na most ez a szándék egyrészt a költő fejében születik, meg nem biztos, hogy a versben ez mindig így is jön létre, de hát azért az ha sikerül, akkor mondjuk egy érdekes vers lesz belőle. Másrészt pedig ettől függetlenül, témakereső szándékra, ezért természetesen egy csomó dolgot is megverseltem, és egy csomó hangon is, tehát azért tartottam magam hagyományokhoz is. Ehhez azt tudom mondani, hogy a magyar költészetben azért erre elég sok kísérlet folyik. A legszélsőségesebb, ha szabad megint példákat idézni, a legszélsőségesebb tématágító, hogy így fogalmazzak, kísérlet mondjuk a Berda Józsefé volt, akit egyébként én nagyon szeretek, és nem vagyok egyedül ebbe. A Kosztolány is például nagyon szerette Berda Józsefet, aki szinte az abszurditásig, sőt, ha akarom, akkor a finoman mondjam, a blaszfémiáig, tehát az alig megverselhető hétköznapiságig ugye vezetett.
Bármiről lehet verset írni?
Bármiről. Bármiről, sőt a semmiről is, ez egy kedvenc játékom volt, ugye olvasás közül az ember, más költőt olvas az ember, el is játszik, hogy én hogy tudnám ezt, vagy én hogy akarnám ezt. Egyik kedvenc ilyen felfedezésem volt, mégis ez a jobb szó, József Attila, aki végül is a semmiről írt a verset, ugye, azt mondja, az volt a cím, és így szól a két sor, vagy hármas sort el lehet mondani, azt mondja, íme itt a költeményem, ez a második sora, K betűkkel szól keményen címe költőnk és kora, eddig nincs benne semmi, tehát eddig a semmiről szól, mindenről lehet, ami azt jelenti, a semmi is azt jelenti, József Attilánál is, hogyha már viszont megfogalmazom a semmit is, akkor már valamit mondtam. Ez nem van bonyolult egyébként, talán lehet érteni.
És akkor a megfogalmazás módja az, ami a költőt költővé teszi, vagy kiváló költővé?
Igen, feltétlenül eljutottunk egyébként talán a gyökeréig a dolognak, amit még meg lehet mondani, el lehet magyarázni a mesterségből, nem sok mindent lehet ugye a művészetben elmagyarázni, de ezt el lehet mondani, hogy a lényeg a versnek ugye a nyelv. A nyelv versen dolgozik, ez különben egyszerű dolog, olyan egyszerű, mint mikor a szobrász márvánnyal dolgozik, a festő festékkel dolgozik, az ereszázó hangokkal dolgozik, ezt mindenki teljesen világosan érti. Ugyanilyen világos az is, hogy a költő szavakkal dolgozik. Tehát ez az anyaga. Tehát ezt építő anyag, vagy bármilyen nevezünk, de ezt nem kell tovább magyarázni, ez világos. Tehát magyar szavakkal, és ez a bűvölet, ez a varázslat, amit ezek a szavakkal lehet csinálni, ez maga a költészet.
Azt mondják erről, hogy rendkívül biztos ritmus érzéke van. Ez a zenei múltjának köszönhető, vagy azért ez más?
Igen. Már arra mondom, hogy igen, hogy rendkívül itt talán hízelgőnek tartom, de valóban
ezt
elég jó.
Ezt Ág István mondta egyébként.
Jó, akkor köszönöm szépen a kollégának, ez jól esik mindig a kollégától is, hogy elég jó fülem van, de azt rögtön itt valamit szívesen elmagyaráznék, miután benne vagyok a dologba. Tehát én zenét tanultam, hegedűvésznek készültem, tehát a zenébe benne, hamarabb voltam benne, mint a versbe, de azt akarom elmagyarázni, hogy a két zene nem ugyanaz. Tehát a zene, tehát egy hegedű vers zenéje, vagy egy szonátának a zenéje, tehát maga a zene az nem ugyanaz, mint a vers zene, ezt is talán meg lehet magyarázni. Erre van egy nagyon kedves példa, ugye, ilyen értelemben, vagy zenei értelemben Babis Mihálynak botfüle volt, tehát van ilyen ember, akinek nincs, úgy hívják, hogy botfülű. A legenda, vagy még a kedves történet az, hogy a Babis a himnuszt onnan vette észre, hogy énekelik, amikor mindenki fölállt. Ettől függetlenül is, ezért jó a példa, a Babis példája, remek füle volt a vers zenére. Tehát a legbonyolultabb ritmusokban, a legbonyolultabb görög-római formákban remekül fordított magyar nyelvre. Tehát a vers hallás megint más, ugyanak akkor természetesen nagyon sok hasznát vettem a zenének.
Igen, említette egyszer, hogy egy kicsit vissza is kellett fognia magát, hogy ne vigye el ez a zeneiség vagy a ritmus.
Igen, ez szívesen beszélek. Maga nagyon szépen alámadja a lovat, a szabad így mondani, és ennek nagyon, nagyon örülök, mert hogy mondjam, könnyedén is tudok rá válaszolni. Ezt a legnagyobb nyelvzseni. Én úgy hívtam Vörös Sándort, mikor megismerkedtünk, hát én a versét sokkal hamarabb ismertem, sőt kívülről tudtam, majdnem mindent. A legnagyobb verszeni mondtam, miután személyesen találkoztunk, és nagyon büszke vagyok rá, hogy dolgoztunk is együtt. Nekem nagyon nagy iskola volt. Mikor Vörös elolvasta a verseimet, ő mondta ezt, mondom annak dacára, hogy ő bármit könnyedén megverselt, bármilyen ritmusba. Ő mondta, hogy nagyon vigyázz, mert nagyon jó érzéked van a könnyed megfogalmazásra. Ő valami olyasmire akar utalni, vagy kiukadni, hogy a felszín. Én mindent megfogad az ember, ugye, utána ezeket általában nem teljesíti, de mindesetre jó volt hallani. Tehát az, hogy könnyen fogalmazza, az azt is jelentette, hogy elvisz egy kattogó verscsinálás felé, hogy ilyen nehézkesen fejezem ki magamat. Ő azt akarta ezzel tudatalatt is, vagy talán tudatosan is tanácsolni, hogy valami életszerűbb anyagba ugye másszak bele. Én bőven belemásztam természetesen, úgyhogy attól függetlenül nagyon köszöntöm neki a tanácsot. Viszont amit tőle lehetett tanulni, azért ezt is meg lehet tanulni, kérem szépen, a szinte korlátlan ritmus képességet. Tehát azért neveztem én a magyar zenének. Közös munkánk az volt, ezt röviden példaképpen szintén el lehet mondani, korájnak írtunk a óvodások számára készített dalai alá szövegeket. Veres régi szövegszerzője vagy szövegírója volt korának, engem is bevettek ebbe a munkába. A példa pedig az, hogy ugye én lefütyültem le, szolmizáltam a dalokat, lekopogtam a ritmusát, Vörös a levegőbe nézett, és toll papír nélkül mondta, kész, a tökéletesen kész szövegeket. Ugye ez a jó fül, ez a jó ritmusérzék. Én nekem is elég jó volt, nekem az egy fél órát vagy órát gondolkozni kellett.
De szoktak is ilyet játszani baráti társaságban is, nem? Hogy csak úgy elkezdik septiben összerakni a sorokat.
Igen, igen. Ez egy olyan játék, hogy ez a szakma nem ártalma, inkább a szakma levezetése, vagy a szakmai feszültség levezetése egy kicsit, tehát mikor én egy verset is írtam, és abban beleírtam, ilyen sorokat írtam, hogy a festő a levegőben rajzol, tehát egy festő állandóan rajzol, mert hiszen neki az a eleme, a lételeme. A költőnek meg ugye a vers játék, a vers használata, a vers, a szavak forgatása, hogy ne? Régebben inkább divat volt, újabban is talán remélem, hogy divat még.
Ez a fajta játékosság, vagy az ilyen közös költői összejövetelek?
Inkább a játékosság, a közös költői összejövetelek sajnos már kicsit ritkábbak. Kár, mert én nagyon élveztem, egyébként szerintem mindenki élvezte. Nem csak a szakma miatt, mert végülis a két költő mit tud egymással igazán beszélni. Ugye a szakma az végül is, hogy mondjam, én jobban szerettem, hogy ebből kimászak ebből a megfogalmazásból. Én jobban szerettem a más szakmabeli barátaimat. Tehát jobban szerettem a színészek barátságát, vagy jobban kerestem a színészek barátságát, a szobrászok barátságát, a színészek barátságát, mert hogy mondjam, nagy képűség nélkül, amit a verset tudni kellett, azt én majdnem mindent tudtam. Viszont na, ugye világos, hogy kevesebbet tudtam a képzőzetről, a szobrászatról, a zenéről, és bárzenéről, és így tovább. De nem érdekes, a játék a lényeg, a játék, és a gyerekeket is arra biztatom állandóan, a fiatalokat is, egyébként nem nagyon kell őket biztatni, a gyerekek remekül játszanak, és szabad visszautalni még a Vörös nyelvzseniére, zsenialitására, a gyerekek is nyelvzsenik. Állítom, hogy a gyerek többek között egy nyelvalkotó zseni is. Egyébként is zseni egy gyerek, 6 éves vagy 7 éves koráig, de egy nyelvalkotó zseni is, én ezt örömös, boldogan figyelem, kifordítják a magyar szavakat, kettévágják a magyar szavakat, összeragasztják, rímeltetik, ugráltatják, pattogtatják, és így tovább. Remekül eljátszanak a gyerekek vele.
És mitől múlik ez el?
Sajnos elmúlik, nem igazán tudok belemászni, hogy mitől múlik el. Talán egy életkori sajátosság. Tehát nem hibás, hogy senki arra akarik őket, hogy istenes, hogy bárkit is iskolát, vagy bárkit is, vagy felnőtteket hibáztasson az ember. Talán életkori sajátosság, hogy egy kapu bezárult. Sok kapu bezárul az ember életébe. Kár, illetve semmi baj a kapukkal, arra kell vigyázni, ha már itt a témánál tartunk, boldogan csapongok a maga kérdései alatt, akkor tudnélik, azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van egy kincses bányája, a saját gyerekkora. Csak nem mindenki tudja a visszavezető utat, illetve nem mindenki tudja kinyitni a kapukat, ha már kapukról beszélgetünk. Azért kár, mert ott rengeteg csodálatos dolog történt az emberrel. Tessék csak visszagondolni, a szavakkal való játszástól kezdve a világ felfedezéseig, az érzelmek, és így tovább órákig lehetne sorolni, hogy milyen csodálatos életet éltünk mi gyerekkorunkban.
Visszatérve a versekhez, említette, hogy a sokszínűségre szándékosan törekszik. Miért fontos ez?
Azért fontos, ez is egy tudatos állatázás volt. Az ember 19-20 éves korában nagyon okos és tudatos tud lenni, nem csak én, mások is gondolom. És akkor azt is állatároztam, vagy lehet, hogy ezt a tanácsot kaptam is, vagy kaptam is egy ilyen tanácsot. Nagyon sok jó tanácsot kaptam természetesen. Ugye, hogy sokszínű költészetet kell csinálni. Ami azt jelenti, hogy ennek az ellentéte az egyszínű, vagy egyhúrú költészet, az is remek dolgokat tud létrehozni, tehát vannak egyhúrú költők, hogy így nevezze őket az ember, akkor csodálatos dolgokat tudnak ők is, de az igazi legalábbis nekem, vagy nekem a akkor, meg most is, az igazi azért a sokszínű költészet, ami mit jelent? Tehát jelenti a hangvételt is, tehát a humorostól a tragédiáig, a drámaitól a kunyorosig, akkor jelenti a téma, egyáltalán a sokszínűséget jelenti.
Amikor ír, akkor szokott arra gondolni, hogy vajon kik olvassák majd?
Igen, de itt, ha már itt tartunk, akkor elsősorban, amikor gyerekeknek írok. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, persze akkor se folyton arra, de az, mégis akkor megcélzom a közönséget, mégpedig ott életkor szerint is meg lehet célozni. Tehát a gyereknél elég érezhető különbség van még egy 6 éves gyerek, vagy 10 éves, vagy 14 éves gyerek felfogása, vagy érettsége között. Egyébként is pontosan erre 3 korszakra szoktuk felosztani a gyerekek állapotát, vagy helyzetét, tehát mit tud ezekbe a korszakokba korszakolni, ebbe a korszakokba befogadni. Tehát megszoktam, legalábbis a kezdetnél megszoktam célozni őket, hogy most mesét írok a kicsiknek. Utána ezt elfelejtezem, ezt a célozgatást, mert ugyanúgy belemerül a világba is, az írásba is, és ez ugyanazt is jelenti, hogy megint visszakanyarodjunk a felnőtt irodalomhoz, hogy ugyanúgy kell írni a gyerekeknek, mint a felnőtteknek, csak kicsit jobban. Ez mit jelent azon kívül, hogy egy kicsit jobban? A kicsit jobban azt jelenti, hogy a gyerekek jobb közösség. Kicsit jobban azt jelenti, vagy azt jelenti, hogy úgy kell írni, hogy a gyerek műfaj az nem külön műfaj, hanem azonos értékű része a felnőtt irodalomnak. Én mindig is úgy gondoltam, de nem csak én, és ebben állasztok, nem vagyok egyedül. Nincs még egy olyan csodálatos gyerekirodalom, mint a magyar. Szinte minden tehetséges vagy zseniális magyar költő, író írt a gyerekeknek, Vörös Martitól kezdve Petőfiig, nagyokat ugorva, ugye Móricz Zsigmondig, Terszánszky Józsi Jenőjük, szinte mindenki. Tehát nagyon magas a mérce is, másrészt pedig pontosan ezért is, hogy mondjam, el kéne már végre fogadni, hogy ez egy azonos értékű rangú műfaja a nagy irodalomnak.
De ebben a tekintetben nem lát semmi változás?
Nagyon keveset látok, az igazi örömteli változások azok, amikor egy-egy tehetséges ember beszabadul ebbe, mint hogy én is beszabadultam a gyerekirodalomba, és mondom még egyszer, nem egyedül, tehát ne hasson nagy hencegésnek, rajtam kül, hál' Istennek még nagyon sokan. Az azt jelenti, hogy ugyanazzal tehát egy Móricz Zsigmond, mikor írta a gyerekverseit, ugye, akkor az nyilván, hogy ugyanaz a tehetséggel írta, és én le is estem a székről, amikor azt olvastam, hogy volt egy török Mehmed, sose látott tehenet, ugye az ember elámult, hogy milyen gyönyörűket lehet írni. Tehát nem igen lehet, vagy kell különbséget tenni. Másrészt pedig, ha akarom, és itt megint párosítva egy kicsit a két műfajt, hogy ugyanaz az ember készíti ezeket, vagy költi, vagy csinálja ezeket a dolgokat, mint a gyerekirodalmat is, mint a verset is, ugyanazt az idegpályát használom és koptatom, mikor mesét írok, mikor verset, sőt, a jó mes olyan, mint egy jó vers, egy picit elemelkedik a földről. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy úgy érzem, hogy két szárnyam van, az egyik a mese, másik a vers, és én nagyon szépen repülök.
A versekkel kiket lehet megcélozni?
A versekkel, a vers egy igen magányos műfaj, és nekem sikerült eljutni, ami én szerencsének hoztam ki a sanyarú évekből, meg a rossz évekből, ugye rossz évek is voltak, meg sanyarú évek is. Tehát eljutott az ember odáig, hogy egyébként minden igazi jó kortársam eljutott odáig, hogy csak akkor írjak, amikor ezt hogy mondjam, lelki kényszer hatás alatt csinálom. Még pontosabban ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a vers egy luxus, a lélek fényűzése. Tehát akkor írtam verset, eljutottam odáig, tehát ez azt jelenti ennek az ellentéte, hogy nem pénzért, nem megrendelésre, vagy nagyon ritka esetben baráti unszolásra esetleg. Na most visszatérve a kérdés elejére, a vers egy nagyon magányos műfaj, és hogy kinek írja, nagyképűen azt szoktam mondani, hogy talán az Istennek, szóval ez azt jelenti az én számomra, hogy ilyen értelemben nincs olyan hatalom, ami a költő fölött állna. Mint ahogy egyébként vagy tovább folytatva ezt a gondolatot, a költőnek se szabad, hogy bármilyen hatalma legyen, a költő nem hatalom, költészet nem hatalom kérdése, hanem nagyság, emberi nagyság kérdése talán. Tehát mikor verset írok, akkor nem sandítok semmiféle közönségre, hanem próbálok vallani olyasmiről, amit az Isten nekem adott, hogy megvallhatom, vagy megírhatom, vagy tehetséget adott hozzá, hogy ugye azt el lehet azt is mondani, hogy mikor verseti az ember, akkor én néha úgy érzem, hogy a legkisebb áll szemben a legnagyobbal. Tehát a felfogadatlan naggyal, ugye, ami körül lesz minket. A legkisebb én vagyok, nem egyedül természetesen, hanem az egész emberi fajt beleértve. Én vagyok, aki ezt a felfoghatatlan világot igyekszik felfogni, magáévá tenni. Most ezek ugye a nagy szavak, de az a helyzet, hogy még a legkisebb versbe is valami ilyesminek kell azért benne lenni, vagy legalább csillámlani, vagy moszorogni, mert ettől igazán vers a vers.
Hozott is egyébként verset, ott van ön előtt egy kötet. Olvas belőle?
Igen, örömmel, bár nem vagyok nagy szavaló, de hát ha sikerül valamit. Na most ezek között lesz majd szerelmes vers is, és visszatérve még kiegészítve az előbbi kérdés, mikor szerelmes verset ír az ember, azt is fel szokták tenni a kérdés, hogy kire gondol. Na most ez az a helyzet, hogy ebben szintén vagyok egyedül, tehát mikor Petőfi verset írt, volt ugye neki szélzott, megnevezett múzsája, de általában nem múzsának ír az ember, hanem talán azt úgy szoktam én mondani, hogy mikor szőke nőkről írok, akkor az összes szőke nőnek írok. Mikor barna nőkről írok, akkor összes barna nőnek. Tehát a szerelmről igyekszem írni, mint olyanról, aminek természetesen valamikor, vagy mint magánembernek valamikor volt egy alanya is. Meg van is egy alanya. Na, egy érdekes verset találtam. Nagy barátom és nagy támogatóm volt Kornos István, aki azért volt nagy támogatóm, mert bevitt ebbe a csodálatos birodalomba, a gyerekirodalomba is, és ettől függetlenül is én nagyon kedveltem őt, és ő hozzá írtam egy verset, az a cím, hogy a 7 éves Odysseus, Kornos Istvánnak. Fejes vonalzó tolszár írka a képzeletében példás rendben. Apját nem ismeri, anyja beszézi, fogódzik szigorú tenyerekbe, az árvák koravén mosolyával nézi a vihánszoló gyerekhadat, hívják, nem moccan, mint a moha az iskola kerítésre tapad. S indul feléje, már fölrepült, amit majd meg kell álmodnia, a tutajt harabdáló földközi tenger, s a fenyő illatú Normandia.
Sok ilyen barátverset írt. Miért fontosak ezek?
Igen, ha szabad így mondani, én utólag is véglapozom az összegyűjtött könyvet, feltűnően sokat írok, sokat írtam. Ez egyrészt azt jelenti, hogy nagyon szerettem a barátaimat, ugye, és élőket, és holtakat is, tehát élőköz is, holtakat is írtam. Másrészt pedig ez régen a magyar környezetben legalább ilyen divat volt, hogy például Ady André rengeteget írt másoknak, tehát Móri Zsigmondtól kezdve nagyon sok dedikált vagy ajánlott verse volt, és a többi költő is, Petőfi is rengeteget írt, ugye. Kár, hogy ez egy kicsit úgy hogy kiveszett ez a szokás, vagy divat, vagy nem tudom minek, mert ez egy nagyon szép dolog volt. Ez egyrészt azt jelentette, hogy az ember barátokat talált, keresett és talált is, másrészt egy kicsit, hogy mondjam, összetartást is jelentett, ugye, tehát a költők összetartása, a műfaj összefogását, vagy a műfaj érdekességének, érdekes figuráinak a megjelenítését. És én ennek nagyon örültem, tehát na most ezek a barátok, hogy mondjam, rendkívül változatos helyről származtak, vagy jöttek. Nagyon sok köztük az író, de hát tehát nem csak költő, hanem például prózaíró, mint például Szakonyi Karcsinak is emlékszem egy remek verset, a prózáj, tehát nem csak a költőket dicsértem, vagy tiszteltem meg, akkor régieket is, ugye, régi példaképeket, vagy halottakat, azokat is igyekezett az ember.
Innen fogjuk folytatni, most hírek következnek, utána Csukás Istvánnal folytatjuk a beszélgetést.